Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Folyékony fémet manipuláltak érintés nélkül. Pár mozdulattal elkerülhető a felkelés utáni szédülés. Egy tanulmány rámutat, hogyan kapcsoljuk össze az agyunkban a fájdalmat és az étkezést. Zsírt éget szervezetünk, ha többet alszunk. Sikeresen növesztették vissza a békák lábát egy új módszerrel. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy folyékony fémet manipuláltak érintés nélkül. A felfedezés mérföldkőnek számít, a fémek bármilyen irányban mozgathatók, és kis feszültséggel, meg egy mágnessel egyedi, lebegő formákká alakíthatóak. A felfedezés lényege, hogy némi elektromos feszültséggel és mágnessel a folyékony fémek alakváltoztatása, például hurokká vagy különböző négyzetekké, valamint mozgatása érintés nélkül is megvalósítható. A felhasznált folyékony fém a gallium, az indium és az ón ötvözete, a galinsztán. Némi elektromos feszültség hatására a folyékony fém amolyan dróttá változik, mivel a feszültség olyan elektrokémiai oxidációt okoz, amely csökkenti a fém felületi feszültségét. Ez utóbbi ugyanis a cseppképződés irányába hatna. A nehézség ugyanis épp az volt, hogy a folyadékáramok jellemzően cseppekre bomlanak fel. A szóban forgó folyékony fémnek elektromos feszültség hatására így azonban lesz egy húrszerű tulajdonsága, ez tette lehetővé, hogy a folyékony fémáramot folytonos hurkokká, valamint más formákká alakítsák. Ezek a folyékony fémhúrok már kis feszültség, körülbelül 1 volt hatására is kialakulnak, viszont a kutatók azt is felfedezték, hogy a keletkező vezetékekben már jelentős elektromos áram, akár 70 milliamper mérhető. A kutatócsapat számára ekkor jött egy kreatív ugrás, azzal próbálkoztak ugyanis, hogy elektromágneses indukció segítségével a szóban forgó folyékony fémáramokat érintésmentesen vezéreljék. A felfedezés rengeteg új lehetőséget nyit meg, a fejlettebb gyártási technológiák kidolgozása, valamint a dinamikus elektronikai struktúrák létrehozása előtt, amivel mindez betagozódik az eddigi érintésmentes technológiák közé. Folyékony fémet manipuláltak érintés nélkül, erről beszéltünk az elmúlt percekben, és most következzen a rovarok világából egy érdekes hír. Szerkezeti színeket állítottak elő lepkéktől kölcsönzött nanoszerkezettel és 3D nyomtatással, svájci kutatók. A szerkezeti színek pigment nélkül mutatnak ragyogó árnyalatokat, és az élővilágban rengeteg példát találunk rá, a legismertebbek talán egyes lepkék színjátszó szárnyai. Azért kutatják őket előszeretettel, mert így a gyakran mérgező vagy környezetszennyező festékanyagok helyett lehet semleges hatásúakat előállítani. Egy ragyogó színű afrikai lepke szolgált mintaként a Zürichi Műszaki Egyetem kutatói számára. E faj, ahogy számos más lepke is, a szárny pikkelyeinek nanoméretű szerkezete segítségével nyeri el színeit. A szerkezet szabályosan ismétlődő és a látható fény hullámhoztartományával megegyező mérettartományú rács, amelyről a visszavert fényen interferencia jön létre, és ennek hatására válik a lepke színessé. A lepkéken látható kék, lila vagy zöld árnyalatok kizárólag e módon jönnek létre. A kutatócsoportnak nano 3D nyomtatási technológia útján sikerült leutánoznia a szóban forgó lepke színeit, illetve a rács szerkezet méretét változtatva ennél is többet. 250 nanométertől 1,2 mikrométerig változtatott rácsokkal a teljes látható spektrumot elő tudták állítani a kutatók, miközben maga a réteg teljesen áttetsző volt. A szakemberek szerint ezzel a módszerrel egyrészt lehet például bankjegyek vagy más iratok hamisítás védelméhez szolgáló mintát készíteni, valamint ugyanezen módszerrel igen precíz optikai szűrőket is előállíthatnak. És ha már a méretekről beszéltünk, következzen egy érdekes hír, amelyről talán eddig kevesen tudtak. Kisebbek a protonok, mint eddig tudtuk. Az atomok egyik fő alkotóeleme 5%-kal kisebb az új mérések szerint. A minket körülvevő dolgokat atomok alkotják, amelyek protonokból, neutronokból és elektronokból állnak, tanulhattuk meg kémia órán. Az elektronok negatív töltésűek, és jelenlegi ismereteink szerint pontszerűek, vagyis nincs kiterjedésük. A pozitív töltésű protonok ugyanakkor rendelkeznek mérhető kiterjedéssel. A régi és új mérések közötti különbség valójában nem létezett. Ehelyett a régi értékekben egy eddig alábecsült rendszer szintű tévedés volt. Az átmérőjük meghatározásához a protonokat részecskegyorsítóban, elektronokkal bombázták. A részecskék lepattannak egymásról, mint a biliárdgolyók, és egy rugalmas szórás nevű jelenséget produkálnak. Minél nagyobb a proton, annál nagyobb a rugalmas szórás, és minél gyorsabb elektronnyalábbal lőnek rá, annál pontosabb a mérés. Ugyanakkor minél nagyobb energiájú elektronokkal bombázzák a protont, annál nagyobb az esélye, hogy szóródás helyett az ütközésből egy új részecske jön létre. A korábbi mérések ezért viszonylag alacsony energiájú nyalábokkal dolgoztak. Nem sokára folytatjuk a Tudomány mai állása című műsorunkat. A madarak különleges egyensúlyérzékeléséről lesz szó.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A Tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A Tudomány mai állása. A Tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Műsorunkban most egy olyan témát veszünk elő, amely a mindennapokban a szemünk előtt történik, és most tudományos magyarázatot is adunk rá. A madarak különleges egyensúlyérzékeléséről lesz szó. Ha megfigyeljük a fákon alvó madarakat, szembetűnő lehet kényelmetlen testtartásuk. Gyakran egy lábon alszanak egy vékony ágon, mégsem billennek ki az egyensúlyukból. A madarak szuper egyensúlyérzéke egyedi testfelépítésükből következik. A kis tollasoknak velünk szemben nem kerül nagy erőfeszítésükbe, hogy egy lábon egyensúlyozzanak egy ágon. Ez pusztán mechanikus dolog. A madárlába természetesen feszes. Még nekünk meg kell feszítenünk izmainkat, hogy például megragadjunk valamit. A madaraknál ez természetesen történik. A madarak ujjait inak kötik össze a térdükön elhelyezkedő izomzattal. Igazából persze ez nem a mi térdünkhöz hasonló testrész, mert a madár lábának közepén az izületek hátrafelé mutatnak, míg a mi lábunkon előre. Ezért inkább a mi bokánkhoz hasonló a madárláb közepe. A valódi térd sokkal magasabban, vastag tollköteg alatt rejtőzik. Amikor egy madár ellazul, nyomás nehezedik a térdére és a bokájára. Az ín automatikusan megfeszül, és a karmok bezáródnak. Ez a mechanizmus olyan erős, hogy egyes madarak minden nehézség nélkül akár fejjel lefelé is lóghatnak egy ágon. Azt is gyakran láthatjuk, hogy egyes madarak egy lábon alszanak, pihennek. Így van ez a gémeknél és a gólyáknál, de sok kisebb madár is behúzott lábbal szundít. Az egyenes állás attól függ, hogy képes-e egyensúlyba hozni a súlypontot a támasztó felület felett. Minél kisebb ez a felület, annál pontosabb beállításra van szükség. Ez az oka annak is például, hogy a babák kicsi lábaikkal csak egy év után tudnak felállni. A madarak lábujjai viszonylag hosszúak, és legalább az egyik lábujjuk hátrafelé mutat. Tartófelületük ezért a testükhöz képest óriási, szó szerint nagy lábon élnek. Az ok, amiért a madarak behúzzák egyik lábukat alvás közben, a meleg megtartása. A lábak felváltva történő visszahúzásával egyiket mindig a megfelelő hőmérsékleten tartják. De az egy lábon alvás is teljesen más módon takarít meg energiát. A tudósok azt találták, hogy a flamingóknak nincs szükségük izomerőre ahhoz, hogy egy lábon álljanak, míg két lábon állni már erőfeszítésükbe kerül. A támasztólábukat alvás közben ugyanúgy zárják, mint a lovak, amikor függőleges helyzetben alszanak. Valószínűleg más nagytestű gázoló madarak, például gémek is alkalmazzák ezt a technikát. A madárvilág után most az emberi egyensúlyérzékkel foglalkozunk a műsorban. Nagyon sok emberrel előfordult már, hogy nyugalmi helyzetből felpattanva szédült és szikrákat látott a látómezejében. Ezt a jelenséget ortosztatikus hipotóniának nevezik, és az alacsony vérnyomás okozza. Furcsa átmeneti jelenség, amivel az embereknek eszükben sem jut orvoshoz fordulni. Kanadai kutatók egyszerű mozdulatokból álló technikát találtak ki, amivel a szédülés elkerülhető. A jelenség oka, hogy amikor az ember feláll, a véráramlás súlypontja a mellkas alá helyeződik. Ehhez hozzáadódik egy reflex, ami a végtagizmok aktivációjának hatására kitágítja az ereket, mindez a vérnyomás gyors csökkenését eredményezi. 22 önként jelentkezővel végeztek kísérleteket. Az egyik csoport az izomreflex előzetes beindításával próbálkozott, úgyhogy felkelés előtt 30 másodpercre felhúzták a térdüket. A másik csoport a feszítést próbálta ki, felkelés után lábaikat keresztezve megfeszítették comb- és fenékizmaikat. A harmadik csoport volt a kontroll, akik csak felpattantak és élvezték a szédelgést, az ő értékeikhez mérték a két másik csoport vérnyomását. Az eredmények alapján mind az előzetes izomaktiváció, mind a felállás utáni izomfeszítés kimutathatóan csökkentette a vérnyomás esését, és a személyes beszámolók is alátámasztották. A szakember szerint a lényeg, hogy a probléma enyhíthető mellékhatásokat okozó gyógyszerek nélkül, és hogy felhívhatták a figyelmet az ortosztatikus hipotónia problémájára. Hamarosan műsorunkat azzal folytatjuk, hogy régóta ismert, hogy összefüggés van az étkezés és a fájdalom között. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy érdekes összefüggésre világítottak rá kutatók. Régóta ismert, hogy összefüggés van az étkezés és a fájdalom között, mivel a krónikus fájdalomban szenvedők gyakran küzdenek a súlyukkal. Az agy motivációért és örömért felelős áramkörei hatással lehetnek arra, ha valaki fájdalmat tapasztal. A táplálkozásban és az egyes ételekben való öröm megtalálása abból fakad, hogy az agyunk hogyan reagál arra, amit eszünk. Az eredmények olyan új fiziológiai mechanizmusokat tárhatnak fel, amelyek összekapcsolják a krónikus fájdalmat valaki étkezési viselkedésének megváltoztatásával, és ez a változás az elhízás kialakulásához is vezethet. A tudósok zselatinos desszert és puding segítségével megváltoztatták az ételek cukor-zsírtartalmát, illetve az állagát. Azt találták, hogy a betegek egyike sem tapasztalt változást az étkezési szokásaiban, ha a cukrot változtatták, ám ha a zsírt, akkor igen. A kísérlet során az akut derékfájdalmakban szenvedők, akik később felépültek, nagy valószínűséggel elvesztették örömüket a puding elfogyasztása közben, és nem érezték a jóllakottság jeleit sem, ami az emésztőrendszer és az agy közötti kommunikáció eredménye. Eközben azok a szintén akut derékfájásban szenvedők, akiknek a fájdalma akár egy évig is fennállt, kezdetben ugyanazt a változást tapasztalták az étkezési viselkedésükben. A krónikus derékfájással küzdők azonban arról számoltak be, hogy idővel a magas zsír és szénhidrát tartalmú ételek, például a fagylalt és a sütemények problémássá váltak számukra. Fontos megjegyezni, hogy az étkezéshez való újszerű hozzáállásuk nem változtatta meg a kalóriabevitelüket. A tanulmány résztvevőinek agyi MRI és CT vizsgálata feltárta, hogy az emberi agy olyan régiója, amely kapcsolódik a pszichológiai jutalmazási rendszerekhez és a motivációhoz, támpontokat adhat arra vonatkozóan, hogy ki van kitéve az étkezési viselkedés hosszú távú változásának veszélyével szemben. Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy a krónikus fájdalomban szenvedők gyakran küzdenek a súlyukkal. Vajon tudják-e, hogy ég a zsír, ha többet alszunk? Egy chicagói kutatás szerint a hosszabb alvás hozzájárulhat az emberek fogyásához. 3 év alatt akár majdnem 12 kilótól szabadulhatnak meg, csupán azzal, hogy többet alszanak. Sokan keményen dolgoznak azon, hogy megtalálják a kalóriabevitel csökkentésének módját a fogyás érdekében. Naponta plusz egy órányi alvással mintegy 270 kalória bevitelét spórolhatja meg az ember. Az is segített a jobb alvásban, ha a résztvevők korlátozták a mobiltelefonok és ehhez hasonló eszközök használatát lefekvés előtt. Az előző hírben foglaltak szerint érdemes lefekvés előtt mellőznünk az okostelefon használatát, de okostelefonnal sok minden mérhető, például a véralvadási idő is. Erről szólunk most. A Washingtoni Egyetem tudósai létrehoztak egy speciális eszközkészletet, amellyel az eddigi megoldásoknál sokkal olcsóbban lehet házilag megmérni a felhasználók véralvadási idejét. A tudósok szerencsére kidolgoztak egy olcsóbb, okostelefon alapú rendszert, amely az egész procedúrát jelentősen megkönnyítheti. A találmány legszembeötlőbb alkotó eleme egy gyakorlatilag bármilyen szokványos, rezgőképes okostelefon végére felhúzható műanyagváz, amely egy kicsiny csészét tart a mobil kamerája elé, pontosabban alá. Minden egyes teszt folyamán a felhasználó egy csepp vért, egy pici részdarabkát és némi véralvadás segítő anyagot juttat a csészébe. A készlethez tartozó applikáció ezt követően aktiválja a telefon vibrációs motorját, amely a pici tartályt a tartalmával együtt rázni kezdi. A mobil kamerája mindeközben figyelemmel kíséri a részdarabka mozgását, amely mindaddig, amíg a vér folyékony halmazállapotú ide-oda hánykolódik a tégelyben. Amikor a kis fémelem a csészéhez viszonyítva megszűnik mozogni, az azt jelenti, hogy a vér megalvadt. A szoftver ilyen módon meg tudja mérni a testnedv megkötéséhez szükséges időt, és ha az adatok indokolják, házi orvosa felkeresésére ösztönzi a felhasználót.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos, köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy 59 megazsúl energiát állított elő nagyjából 5 másodperc leforgása alatt az Egyesült Királyság kísérleti fúziós erőműve. Hosszú ideje dolgoznak már a tudósok a fúziós erőművek kifejlesztésén. Sikerült megduplázniuk a fúziós energia létrehozásának és fenntartásának korábbi rekordját. A szakemberek egy fúziós tokamak reaktorral érték el mindezt. Ehhez a gép belsejében a nap magjánál 10-szer magasabb hőmérsékletet kellett elérni, hatalmas nyomás mellett. Az 5 másodperc nem tűnik soknak, hiszen korábbi műsoraink egyikében beszámoltunk arról, hogy Kína nemrég 1056 másodpercig működtette a mesterséges napot, ám ennyi ideig ilyen nagy mennyiségű energiát még nem sikerült termelni. A teszt során deutériumot és tríciumot, vagyis a hidrogén izotópjait használták. A kutatók szerint ezekből hatalmas mennyiségű energia nyerhető ki. Ha egy napra szeretnék az Egyesült Királyság teljes áramfogyasztását fúziós energiával előállítani, ahhoz fél tonnára lenne szükség belőlük. A mostani kísérlet eredményei a nemzetközi összefogással épülő fúziós reaktor számára is jó előjelnek tekinthető. Ennél az a cél, hogy 50 megawatt energia felhasználásával 500 megawatt energiát lehessen előállítani. Másra is jó lehet a technológiájuk azoknak az amerikai tudósoknak, akik egy hidrogén alapú akkumulátoron dolgoztak, ám menet közben kiderült, a tudósok egy olyan egyelőre üdítős doboz méretű rendszert készítettek, ami hidrogénnel működik, és ami képes a levegőben lévő széndioxid 99%-át kivonni a környezetből. A szakemberek eredetileg a jelenleginél hatékonyabb és környezetkímélőbb akkumulátorok kifejlesztésén dolgoztak. Az általuk megálmodott üzemanyagcella membránjának készítésekor azonban egy komoly problémával találták szembe magukat, azzal, hogy ez az eszköz rendkívül érzékeny a környezetében lévő széndioxidra, ami megnehezíti a működését. A problémát 15 éve próbálják megoldani, de arra csak néhány évvel ezelőtt jöttek rá, hogy ez a hátrány tulajdonképpen előnyt jelent, hiszen segíthet kivonni a légkörből a széndioxidot. A membrán gyakorlatilag minden ilyen részecskét kiszűr a környezetében lévő levegőből, és meg is köti azt a membrán másik oldalán. Bár mindez nem tesz jót az üzemanyag cellának, arra tökéletes lehet, hogy megtisztítsa az üvegházhatású gáztól a levegőt. A szakemberek szerint egy 5x5 cm-es cella percenként 2 liter levegőt enged át magán, és szűri ki belőle a széndioxid 99%-át. Egy üdítős doboz méretével rendelkező készülék pedig percenként 10 liter levegőt tisztíthat meg 98%-os hatékonysággal. Múlt heti adásunkban is beszámoltunk különleges új anyagok felfedezéseiről, most ismét egy újdonság. A műanyagok helyettesítésére is alkalmas lehet egy újonnan fejlesztett anyag. A természetben előforduló leggyakoribb polimer a cellulóz, amely a növényi sejtfalakban lévő rostokat alkotja. Az egyes rostokban cellulóz nanokristályok találhatóak, amelyek szinte tökéletes kristály elrendeződésben állnak, és nanoléptékben erősebbek, mint a kevlár, ami egy hőálló és erős, szintetikus textilszál. Ha ezt a nanokristályt jelentős részarányban bele tudják dolgozni valamilyen anyagba, akkor a műanyagokat kiváltani képes, fenntartható, a természeteshez közel álló anyagot készíthetnének. A kutatók 60-90% cellulóz nanokristályt tartalmazó kompozit anyagot tudtak létrehozni, amely szilárdabb egyes csontoknál és keményebb az átlagos alumínium ötvözeteknél. A kompozit anyag mikroszerkezete a gyöngyházéra hasonlító elrendeződésű. A cél az, hogy a kőolaj alapú műanyagok egy részét e fenntartható cellulóz alapanyagú kompozittal cseréljék le a bolygó érdekében. A kutatók most egy speciális ultrahangos eljárással segítették elő a nanokristályok elegyedését, amelynek hatására olyan zselészerű anyag képződött, amelyet már akár a 3D nyomtatóba töltve, akár hagyományos öntéssel meg lehetett formázni. Egyelőre az egyetlen probléma az, hogy a száradása közben az anyag kissé zsugorodik, ha ezt sikerül megoldani, akkor nagyméretű tárgyakat is tudnak majd készíteni e-kompozit anyagból.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az űrkutatás területéről hozunk most egy érdekességet. Fehér fényű tűzgömb volt látható Magyarország felett. Februárban volt az idei év harmadik észlelése a Magyar Meteoritikai Társaságnak, amelyet szabad szemmel is lehetett látni. A világűrből érkező test plazma csatornájának fényessége meghaladta a Vénuszét. A tűzgömb teljes anyaga elégett, elporlatta magas légkörben. A társaság által üzemeltetett Bajai, Bükki, Győri és Zalaegerszegi teljes égbolt kamera állomásai rögzítették a jelenséget, amelyet körülbelül 5 másodpercig lehetett megfigyelni. A világűrből beérkező néhány deciméteres test körül a pálya első felén közel egyenletesen fénylett fel a több ezer fokra gerjesztett plazma csatorna. Ezt követően a fényesség csökkent, miközben anyagdarabok szakadoztak le róla. Az elért legnagyobb fényessége miatt a szakemberek valószínűsítik, hogy a tűzgömb teljes anyaga elégett, elporlatta magas légkörben. Emlékeztetnek rá, hogy január-február hónapokban nem ritka a fényes tűzgömb jelenség. Csupán azért tűnik úgy, hogy több van belőlük, mert egyre jobban terjednek az egész égboltot figyelő kameraállomások. Ezek segítségével ki tudják számítani a hullótest pályáját és a hullási zónát, hogy megtalálhassák egy új magyar meteorit darabjait. Ez már csak azért is lenne szenzáció, mert az utolsó szemtanú bejelentése után dokumentált magyar meteorit 78 éve, 1944. május 3-án hullott le a Somogy megyei Mike község mellett. A Tudomány mai állása című műsorban most beszámolunk arról, hogy sikeresen növesztették vissza békák lábát egy új módszerrel. Egy 5 gyógyszerből álló koktélt tartalmazó szilikon bioreaktor segítségével sikeresen növesztették vissza a részlegesen több béka amputált végtagját. A kezelés egy napot vett igénybe az amputáció után, ezt követően pedig 18 hónapba telt az állatoknak, hogy csak nem teljes egészében újraalkossa testük a lábat. A végtagok visszanövesztése egyelőre csak a kétéltűek és a fantasztikus történetek szereplőinek privilégiuma, s bár a robotikus végtagok nagyon sokat fejlődtek, nem helyettesíthetik teljes értékűen a szerveket. Erre a problémára kínálhat megoldást egy új gyógyszer majd a jövőben, amennyiben sikeresen alkalmazzák a kísérlet következő fázisában, emlősökön is. A Harvard Egyetem kutatócsapata azt írja le, miként sikerült több békán is alkalmazniuk a gyógyszerkoktélt, aminek hatására az állatok elveszett lábukat szinte teljes egészében vissza tudták növeszteni. Míg egyes kétéltőek, a tengeri csillagok, rákok és gyíkok képesek visszanöveszteni elveszett testrészeiket, erre az emlősök képtelenek. Az emberi test például a májat képes ugyan regenerálni 50%-os károsodás után, de egyéb sérülések esetén annál többet nem nagyon tud tenni, hogy bezárja a sebet friss szövettel. Ennek az új szövetnek is inkább a seb elfertőződése és a vérveszteség megakadályozása a feladata, nem pedig a regeneráció. Erre jelenthet megoldást a most bemutatott Biodome névre keresztelt fejlesztés. A kutatók egy szilikonsapkát terveztek, ez a Biodome, amely teljes egészében lefedi a sebet, benne pedig egy 5 gyógyszer hatóanyagát tartalmazó sejemproteingél található. A magzatvízhez hasonlító környezetet mimikáló sapkán belül a gyógykoktél gyulladást csökkent, a hegesedés visszaszorítása érdekében gátolja a kollagén termelést, segíti az idegrostok, az erek és az izmok növekedését. A békák új lábában kialakult a természeteshez nagyon hasonlító csontstruktúra, a belső szövetek, valamint számos lábúj is elkezdett nőni, igaz utóbbiak már csontok nélkül. A békák úgy tudták használni a vízben újra növesztett lábukat, mint a normál végtagjukat, és külső stimulálásra is hasonlóan reagáltak. Következő témánk a műsorban a mesterséges intelligencia által generált emberi arcképekről szól. Maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő témánk a műsorban a mesterséges intelligencia által generált emberi arcképekről szól, amelyek ma már a megtévesztésig hasonlítanak a valódi arcokhoz. Ezzel kapcsolatban készült egy mérés. A mesterséges intelligencia által generált emberi arcképek ma már nem csak felismerhetetlenül hasonlóak a valódi emberek arcához, de a kutatók szerint a valódi emberek szemében megbízhatóbbnak is tűnnek. A kutatók azt a feladatot adták önkénteseknek, hogy portrékat fotózzanak valódiság és megbízhatóság alapján. 315 válaszadó a teljesen véletlenszerűhöz közeli 48%-os arányjal találta el, hogy melyik arc valódi és melyik nem, vagyis nem tudták megkülönböztetni őket. Később egy gyors talpalón kaptak segítséget a mesterséges arcok felismeréséről. A tájékozott válaszadókkal újból elvégzett értékelés is mindössze 59%-os találati arányt hozott. Ennél is különösebb, hogy a szintetikus arcok a megbízhatósági pontozáson több mint 7%-kal jobb eredményt értek el. A részleteket tekintve a nők megbízhatóbbnak tűntek, mint a férfiak. A mosolygó arcok ugyancsak kimutathatóan növelték a megbízhatóság érzését. A kutatók szerint a mesterséges arcok azért tűnnek megbízhatóbbnak, mert hasonlítanak az átlagos archoz. Felhívták továbbá a figyelmet, hogy a deepfake technika demokratizálódása a visszaélések számának növekedésével fog járni, ezért egyre sürgősebb, hogy a vizuális terület tudományos és mérnöki közössége elkezdje az etikai normák és szabályozó mechanizmusok kidolgozását. Talán az egyik legkárosabb következmény, hogy egy olyan világban, ahol bármelyik fotó vagy videó hamisítvány lehet, bármilyen kellemetlen felvétel valódiságát meg lehet kérdőjelezni, fogalmaztak. És ennyi fért mai műsorunkba. Összefoglaljuk, hogy mik voltak a hét legfontosabb tudományos hírei műsorunkban. Folyékony fémet manipuláltak érintés nélkül. Pár mozdulattal elkerülhető a felkelés utáni szédülés. Egy tanulmány rámutat, hogyan kapcsoljuk össze az agyunkban a fájdalmat és az étkezést. Ég a zsír, ha többet alszunk. sikeresen növesztették vissza békák lábát egy új módszerrel. Ha gondolják, találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt, a Tudomány mai állása című műsorban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kecskés Ákos. A viszonthallásra.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!